Hetedik fejezet. A császári gyors posta Nikomédiából Antiochiába nem egészen 10 nap alatt tette meg az 1000 kilométeres utat. A császárnak, akit testőrgárdáján a Joviusokon kívül udvara nagy része is kísért, majdnem ennyi hét kellett rejá. A tengeri út gyorsabb és kényelmesebb lett volna, de Diocletianusnak volt oka a szárazföldet választani. A maga szemével akarta látni, mennyit hihet a tartományi helytartók jelentéseinek. Igaz, hogy az új közigazgatási rendszer alapjává a bizalmatlanságot tette, és ez nagyjában üdvösnek bizonyult. Minden állami hivatalnok ellenőre volt a másiknak, a helytartóra a vikáriusszal eselkedett, a legátusok és prokuratórok egymást tartották szemmel, és a legutolsó írnokról is föl lehetett tenni, hogy ő az udvar titkos levelezője. A rendszeresített hivatalos kémszolgálatot a posta ágensek végezték, akik a birodalom minden részébe elvitték a hivatalos leveleket, és mindenütt összeszedték a nem hivatalos szóbeszédet. Ők voltak a császár szemei és fülei, és közülük a legelőkelőbbek, akiket kuriózusoknak neveztek, nem csak hatalmasok, hanem gazdagabbak is, mint akárhány magasrangú tisztviselő. A tisztviselők nagy részét az állam természetben fizette. A kisebbeket élelemmel és ruhával látván el, a nagyobbakat hivatali tekintélyüknek megfelelően ezüst asztalneművel és ágyasokkal is. A kuriózusok azonban jelentékeny fizetést is húztak, nem az államtól, hanem a községektől. Minden község törvénnyel szabályozott díjat tartozott nekik fizetni azért, ha örömhírt hirdettek ki benne, valami győzelemről, valami új ünnep elrendeléséről, az uralkodók családtagjainak évfordulóiról, vagy a császár jó egészségéről. A kuriózusok most is mindenütt előre nyargaltak a szentségesek érkezésének örömhírével. Diocletianus meggyőződhetett róla, hogy a Római Birodalomnak nem volt még olyan szeretett uralkodója, mint ő. Ahol csak megjelent a városokban és falvakban, az udvarmesteri hivatal által előre megállapított menetrend szerint mindenütt úgy fogadták, mint a földre leszállt Jupitert. Ugyanazokkal a szertartásokkal és ugyanazokkal a beszédekkel. A fórumon felállított szobra előtt ugyanazzal az áhítattal hódoltak a polgárok, az iskolák és egyletek és céhek küldöttségei. Ugyanazzal az alázattal borultak elébe városokban a decemprimusok, élükön a prefektus urbisszal, falukban pedig a dekúriók. Mögöttük az ünneplőbe öltözött szabadparasztok és kisbérlők, akik zsellérgyanánt művelték a császári birtokokat meg az óriás latifundiumokat. A császár némán hallgatta végig az egykaptafára készült üdvözlőbeszédeket, de arcán látszott a megelégedés. Ez abban is megnyilvánult, hogy bőven osztogatta a kegyelem apró pénzeit, amelyek nem apasztják a kincstárt, de egész életre boldoggá teszik azokat, akik kapják őket. Különösen, ha nem csak ellenségeiknek, de barátaiknak sem jut belőlük. Asszesszorokat és prézeseket nevezett ki, sőt néhány komeszt is, ami a legmagasabb kitüntetés volt. Az ilyen szerencsés embernek joga volt a császár kísérőjének nevezni magát, bár kíséretét a császár soha nem vette igénybe. Viszont kötelessége volt háláját azzal fejezni ki, hogy vagy nyilvános oszlopcsarnokot emeltetett, vagy díszkutat építetett valamelyik téren, vagy vállalta a legközelebbi cirkuszi játékok rendezését. Mindjárt az út kezdetén Dorileumban egy kis kellemetlenség is történt a kitüntetések miatt. Egy napi járóföldre a városon túl a császár arról értesült a kuriózusoktól, hogy a prétor a 4 asszesszori címet nem azoknak juttatta, akiket a legátus kinevezésre beterjesztett, hanem a kinevezési táblán az üresen hagyott helyekre más neveket írt be. Olyanokét, akik megvesztegették. Mivel a legszentebb akarat meghamisítása nyilvánvalóan felségsértés volt, a császár a törvényes eljárás mellőzésével maga mondott ítéletet. Elrendelte, hogy az igazi kitüntetettek által rendezendő játékokon, a megvesztegetett főtisztviselőt is, a vesztegetőket is vadállatok elé vessék. Másba is történt, annál bosszantóbb, mert nem lehetett érte felelőssé tenni senkit. A császár maga követte el a hibát. Senki se számított rá, hogy alattvalói közül szóba áll valakivel, mert ez nem volt szokása. Valahogy megszólított egy dekúriót. Azt kérdezte meg tőle, hogy falujában rendesen befolynak-e az adók. Az adókat ugyanis az új törvények szerint ők tartoznak behajtani, mint a községi képviselőtestület leggazdagabbjai, és a maguk vagyonával feleltek a be nem hajtott adókért. A dekúrió biztosította róla a császárt, hogy alattvalói boldogan tesznek eleget kötelességüknek, és ezzel nagy örömet szerzett neki. Megveregette a földbirtokos vállát, és kegyesen megkérdezte tőle, hogy mikor volt katona. Soha, szentséges úr, dadogott a dekúrió, ez császári tartomány és mentes a katonáskodástól. Azt hittem, valamelyik csatában kaptad ezt a sebet az arcodon, nem az arméniai fronton. A dekúriót megzavarta, hogy a császár háta mögött össze-vissza integettek az előkelőségek. Némelyek azt intették, hogy hagyja rá a dolgot a szentséges úrra, mások azt akarták vele megértetni, hogy ha az nemet mondott, akkor neki nem szabad igent mondani. Kínjában megvallotta, hogy akkor kapta a sebeit, mikor a tartományi kvesztorok, mint adóbiztosok megparancsolták a liktoroknak, hogy olmos korbáccsal serkentsék az adók szigorúbb behajtására. A császár hátat fordított, és elhatározta, hogy útja további részén senkit sem tüntet ki megszólításával. Egy másik faluban azonban úgy történt, hogy mikor a hivatalos szónok befejezte előírt vallomását az alattvalók boldogságáról, az egyik térdelő zsellér hasoncsúszva a császár elé vonszolta magát, és megcsókolta poros útisarúit. Istenséged, könyörüljön rajtam, mert a többi nem tud segíteni. A császár fa arccal nézett rá. Ne káromold az isteneket, beszélj! A jobbágy elmondta, hogy ő, aki császári birtokon szolgál, elvette egy szomszéd nagybirtokos parasztjának a lányát. De ez még 20 esztendővel ezelőtt volt, amikor a zsellér gazdát változtathatott, ha a sorsa úgy kívánta. Jött azonban az új törvény, amely eltörölte a szabad költözködés jogát. Addig ugyanis, míg a háborúk állandóak voltak, olcsón lehetett rabszolgát venni, és a nagybirtok el volt látva munkaerővel. Mióta a császár állandósította a békét, a nagybirtok nem kapott rabszolgapótlást, és kénytelen volt kisbérlőkkel dolgozni. Ezek addig túrták a földet, míg össze nem kapartak annyit, amiből legalább mint szabad parasztok próbálhattak szerencsét. Így évről évre nagyobb területek maradtak vetetlenül, és a nagybirtok megmentésére a császárnak kellett közbelépnie. Elrendelt, hogy a zsellér nem válthatja meg magát, senki nem költözhet a bérletből, hanem minden ivadéka ugyanazt a földesurat és annak ivadékait tartozik szolgálni. Már most panaszolta a jobbágy a császár lábainak. A feleségem földesura a maga jussát követeli. A család felét, amennyi az asszony után jár. Hát te jóvá hagyod a szentséges úr, hogy a gyerekeimet is elfelezik velem, mint a malacokat meg a borjúkat? A császár egy pillanatra lehúnyta a szemét. Hány gyereked van? Egy fiú meg egy lány. A fiút akarják tőlem elvenni. Most már ember számot tesz. Fölszabadítalak téged is, meg a feleséged is. Mehettek, ahová akartok. Nem csak az emberek lassították az utat, hanem az istenek is. Minduntalan megállította a menetet egy-egy régi istenszobor, egy-egy düledező kápolna, egy különös alakú útszéli szikla, amelynek tövében mélyedés volt vágva az italáldozat befogadására, vagy egy odvasfa, amelynek ágairól tarka szalagok lógtak. Ebben a korban majdnem annyi istene volt már a római birodalomnak, amennyi polgára. A napfényes Olimposz befogadta magába a barbárok ködös, néha komor isteneit, a régi halhatatlanok összekeveredtek az újakkal, és sorsuk körülbelül az lett, ami halandó alattvalóiké. Róma népe már csak névben volt meg. Évszázados polgárháborúkkal, proskripciókkal, uralkodók szabadjára eresztett örjöngésével kiirtotta a maga legjobbjait, és a selejtes maradék beleveszett az impérium néptengerébe. Arra még elég erősen, hogy római színűre fesse az elegyben egy tömeget, de arra már képtelenül, hogy rómaivá tegye. Az ős természet isteneket is így borították el misztikus déli és keleti kultuszok buja folyondárai, amelyek ismeretlen mélységekből kúsztak zavaros magasságokba, Zeus ambróziás fejére, Apolló ezüst húrú nyilára, Afrodité ágyékára esküdtek még Herkules oszlopaitól a Paropamizuszig, de csak szájjal és nem szívvel. Templomaik fényesebbek voltak, mint valaha. De ők maguk kiköltöztek belőlük az új igéket hozó jövevény istenek elől, akiktől a halandók olyan titkok megfejtését csóvárogtak, amelyek meg se voltak addig, amíg az olimposziak igazán uralkodtak. A régi nagy istenek, akik olyan szép harmóniában bírták az eget és a földet, elkeseredésükben széthullottak olyan apró törmelékekre, mint amilyenekből összeépítették őket a dórharcosok, az attikai földművesek, az ióniai halászok és a latin pásztorok. A csillagoktól a Tartaroszig mindenütt démonok nyüzsögtek, jók és rosszak, egyformán örökös rettegésben tartván az emberi nyájakat. Démonok laktak a fákban, a vizekben, a szelekben, a sziklákban, az állatokban. Ha valaki megütötte a könyökét, vagy elvesztette a lovát, vagy kincset talált szántás közben, az csak úgy a démonok műve volt, mint az aszály, vagy a jégeső, a dökhalál, vagy a bőtermés. A rabszolgává aljasodott világ, amelytől urát, a császárt udvara zárta el, az isteneket is császároknak tette meg, s közéjük, s maguk közé rakta a démonok hatalmas táborát, akiknek még jobban kedvébe kellett járni, mint azoknak, akik fölöttük vannak. Az istenek, ha elefántcsont trónuson ülnek, ha kecskelábon bicegnek, nem törődnek vele, hogy az emberek jók-e, rosszak-e, csalók-e, hazugok-e, paráznák-e, vagy tiszták és igazak. Még azzal se, hogy milyen viszonyban vannak a másik istennel. Ők csak azt nézik, hogy nekik megadják-e az emberek a magukét áldozatok füstjében, amelyeknek minden ceremóniája és imádságokban, amelyeknek minden szava megvan szabva. Köztük és a halandók közt szigorúan szabályozott üzleti viszony van. Aki nekik kedvüket keresi, annak ők is kezére játszanak. Támogatják vállalkozásaiban, és segítik ellenségeivel szemben. Még akkor is, ha azok nem emberek, hanem istenek. Aki őket elhanyagolja vagy megsérti, még ha véletlenül is, azon irgalmatlan bosszút állnak. Trójának azért kellett elpusztulni, mert Aeriszt nem hívták meg Péleusz és Tétisz lakodalmára, s Diana Agamemnontól azért kívánta leánya életét, mert vadászás közben véletlenül az istennő aranyszarvasát nyilaszta meg. A különböző filozófiai iskolák destrukciója ugyan nem kímélte az isteneket sem, de sok kárt nem tett bennük, mert a filozófusok többnyire szegény éhenkórászok voltak. S talán még ennél is kilátástalanabbá tette küzdelmüket az, hogy ahelyett, amit el akartak pusztítani, nem tudtak olyan tetőt emelni, amelyiknek minden ember aláfér. Mindössze annyit értek el, hogy zavart világosságot gyújtottak néhány fejben, a mérhetetlen tömegekében mozdulatlan maradt az a sötétség, amelyben biztos halhatatlanságra számítva bújhattak meg a démonok. Az istenek annyira biztonságban érezhették magukat, hogy még különös bosszúra sem éltatták a filozófusokat. Volt ugyan, akivel halálos bűrök poharat itattak. Volt, akit megkövesztettek, de voltak köztük olyanok is, akiket csak azzal büntettek, hogy hosszú életet adtak neki. Diocletianus azonban nem filozófus volt, és nem is igen tudta, mifajta emberek űzik ezt a mesterséget. Laráriumában ugyan ott tartotta Marcus Aurelius szobrát is. De nem azért, mert ennek az a bogara volt, hogy írt és olvasott, mikor nem tudott aludni. Mint nagy és szerencsés császárt választotta mintaképének, akit követni akart, sőt, felülmúlni uralkodói tökéletességben. Ez az elődje készen kapott egy virágzó birodalmat, neki építeni kellett azt. Nem a romokból, mert azzal tisztában volt, hogy a káosz 100 éve nem csak széthányta a régi római birodalmat, hanem meg is őrölte a romokat, mint a szú a kivágott erdőt. Ő a romok fölé akarta építeni impériumát, új kövekből a régi mintájára. És ha a kövek összeillesztése nem mindig úgy sikerült is, amint ő szerette volna, az óriási mű mégiscsak elkészült, és Diocletianus joggal érezhette magát Jupiter helyettesítőjének a földön. S ha volt a világvirodalomban valaki, akinek hite őszinte volt az istenekben, maga a császár volt az. Természetüket soha nem kutatta, mert nem merülhetett fel benne kétség azokkal szemben, akiknek kegyét uralkodása kezdete óta minden tettében vettében érezte. Nem csak cselekedeteiben, hanem szándékaiban is. Nem gondolhatott ki olyant, amire az istenek jóváhagyásukat nem adták volna már első kézmozdulatánál. Igaz, hogy sokáig késett az istenek kegyelme. A nyomorúság verméből ugyan, amelyben született, hamar kiszabadították. De az egykori rabszolga fia, ha soha meg nem állt is a sikerek útján, csak lassan jutott el az utolsó kapuig. És ott is sokáig váratták az istenek, mintha maguk se volnának biztosak benne, ő az, aki méltó arra, hogy befogadják örökké valóságukba. Nem az a fájdalmas, ha az embernek forrásvizen kell élnie, hanem az, ha ugyanakkor az ő szeme láttára nála hitványabbak nektárt vedelnek. És neki sokáig kellett tűrtőztetnie magát, míg az istenek elfordulva a méltatlanoktól őt ültették asztalukhoz, megparancsolva pohárnokuknak, hogy kárpótlásul az átszomjazott esztendőkért, serlegét egy pillanatra se hagyja üresen. Pessinushoz közeledett a menet, Galatea gazdag városához, ahol az úti terv szerint csatlakozni kellett Maximianusnak is, hogy aztán a két Augustus együtt érkezzen meg Antiochiába. Hírnökök már az északi kapunál jelentették, hogy a nyugati imperátor még az este megérkezett. Diocletianus azonban nem ment be a városba, hanem elkerült a déli oldalra. Ott a Dindimus-hegy lejtőin meleg források kábító párája kavargott. Ahol meleg források voltak, amelyeknek gőze extázisba szédítette a föléje hajlót, oda csak ügyes papok kellettek, s valamelyik isten mindjárt jelentkezett állandó lakosul. Pessinust már az ősidők homályában maga Cibele, a nagy istenanya választotta ki jósdájának. A Magna Mátert, aki anyja volt magának Jupiternek is, de gyermeket is szült neki, nagy titokzatosság vette körül. Papnőitől nem követelt szüzességet, de csak herélt papokat tűrt maga körül, s bika áldozatokban lelte fő örömét. Valószínűleg éppen különös misztériumainak köszönhette, hogy az olimpiusziak közül ő őrizte meg legcsorbíthatatlanabbul népszerűségét a felkapott új istenekkel szemben. A római állam neki szentelte az év legnagyobb ünnepeit, az egy hétig tartó megaléziákat, és Pessinusi templomához, amelyet papjai szerint még Mídász király építetett, Hispániából csak úgy sereglettek az zarándokok, mint Germánia széleiről. A császár, amint a templomot elérték, kiszállott hordozó székéből, s kíséret nélkül egyszerű zarándok módjára lépkedett fel az elkoptatott lépcsőkön, hogy bemutassa hódolatát a nagyanyának, aki erről a helyről indította őt el azon az úton, amely a világ trónusához vezetett. Fiatal tiszt volt még akkor Diocletianus, amikor először járt itt minden sejtelme nélkül a jövőnek. Tiszta szívvel, de szerény zsoldjához mért áldozattal lépett az oltárhoz. Vadászatról jött, s az illatos füstölön kívül csak a zsákmányul ejtett vatkant ajánlhatta fel égő áldozatul Cibelének, aki márványból kifaragva oroszlánoktól húzott kocsiján, mint méltóságos matróna trónolt szentélyében. Az egyik papnő, a császár még most is látta lobogó szemét az őszhaját borító rituális fátyol alatt, s jobb vállára vetve a kétágú korbácsot, mint az önsanyargatás eszközét, rákiáltott a fiatal katonára. Te centurió, tőled többet érdemelt volna a Magna Mater. Ez már nem az oltárnál történt, hanem kint az előcsarnokban. Az ifjú katona nem talált benne semmi tiszteletlenséget, ha mosolyogva üres tenyerét kifordítva válaszol. Most nincs miből, tisztelendő anya. Majd, ha császár leszek, kipótolom. A papnő olyan pillantást nyilazott a centúrióra, hogy annak be kellett hunni a szemét. Ha elejted az igazi vatkant, akkor császár leszel. És ha az akarsz maradni, ne felejtkezzél el az istenekről. Ettől fogva a dalmata zsoldos katona megváltozott. Azelőtt, ha egyáltalán gondolt a jövőre, legmerészebb álmában is csak a diokleiai faluházán látta magát, ahol mint szegődött éveit kiszolgált veterán katonát becsületből beültetik a tanácsba. Ezentúl azonban állandóan foglalkoztatta a bíbor. Nem álmodott róla, hanem számolt vele és készült rá. Világépítő forradalmát aztán azért tudta megcsinálni alig másfél évtized alatt, mert terveit már kidolgozva vitte a trónra. Nem tudta, mikor érik meg az aranyalma, de tudta, hogy le fogja szakítani. Nem azért, mert előtte mások is megtették már, akiknél nem érezte alacsonyabbnak magát. Pertinax egy szénégető fia volt, a trák Maximianus favágó, az arab Philippus pedig tevehajcsár, és Septimius Severus átjukasztott fülű rabszolga. Diocletianus nem tartotta szükségesnek, hogy összemérje magát velük. Neki császárrá kellett lenni, mert Pessinusban arra jelölték ki az istenek. Akkor olyan volt, hogy mindenre jeleket kértek a földiek az égiektől. A hajós nem indult el azok nélkül útjára, a paraszt nem fogott az aratásba, a hadvezér nem kezdte meg az ütközetet, és a férj nem lépett ágyasházába, hogy nevének örökös támaszon. Diocletianus kéretlenül kapta a jóslatot. Az istenek halálos megsértése lett volna, ha szavukban kételkedik. Természetesen senkinek sem szólt arról, hogy mire van kijelölve. Fecsegéssel az istenek bizalma ellen vétkezett volna. Maradt tovább is az a kötelességtudó és lelkiismeretes katona, aki addig volt. Tisztársai csak annyi változást találtak benne, hogy vadászatokon ettől kezdve sohasem fogta lándzsáját más vadra, csak vatkanra. Először csodálkoztak rajta és kinevették. Később megszokták és nem beszéltek róla. Minden vadászembernek van valami babonája, az övének ezt ismerték. Az egyetlen, akit beavatott a jövő titkába, az az elszegényedett patrícius árva volt, akit feleségül vett. Állítólag a Szcipiók ivadéka. Annak nászajándékul merte adni az ígéretet, császár anyjává foglak tenni. Az évek azonban teltek, múltak, de Priska csak egy leánygyermek anyjává lett. S bár Diocletianus moéziai helytartóságra emelkedett, és a konzulárisi rangot is megkapta, semmijel nem mutatta, hogy közeledik a trónhoz. Pedig tömérdek vatkant elejtett, s a bíbor majd minden évben gazdát cserélt. Priska néhányszor kötődött is vele. Mindig elejted a vatkant, és mindig más lakik jól a húsával. Diocletianus hitét nem lehetett megingatni. Lehet, hogy nem lesz fogam, mire az igazi vatkant elejtem, de az istenek előbb-utóbb meg fogják adni, amit ígértek. Mint a testőrgárda parancsnoka kapta a hírt a perzsa frontra, hogy Priskának házasságuk 10. évében fia született. Ösztöne azt csukta neki, hogy ezzel az örömhírrel az istenek az ígért óra közelettét tudatják vele. Az ösztön nem is csalta meg. Amint a frontról visszavonulóban voltak, a légiók rossz ómenek miatt nem akartak tovább harcolni, rejtélyes körülmények között meghalt Numerianus, az ifjú császár. Azt rebesgették, hogy tulajdon apósa és vezérkari főnöke Aper mérgezte meg, nem lehetett tudni mi okból. A légiók vizsgálatot rendeltek el, s a haditörvényszék Calcedonnál az egész hadsereg színe előtt összeült. A vizsgálatot Diocletianusnak kellett volna vezetni, mint a gyanúsított után legtekintélyesebb tábornoknak. Aper kezdte meg a kihallgatást, s amint a nevet kimondta, sugallata támadt. Aper Vatkan, súgta fülébe egy másnak hallhatatlan hang. Végzeted, Vatkanja. Eddig soha nem gondolt rá, hogy a fővezér azt a fatális nevet viseli, amelyhez a pessinusi jóslat az ő sorsát kötötte. Most ráeszmélt, hogy az istenek elhozták az ő óráját. Kirántotta a kardját, és átszúrta vele Apert, mielőtt az csak a száját is kinyithatta volna védelmére. Esküszöm, emelte magasra a vértől csepegő fegyvert, hogy ez volt császárunk gyilkosa. A katonák a pillanat igézete alatt jóváhagyták a váratlan ítéletet, valaki elkiáltotta magát, Ave Imperator! A körülállók utána harsogták, s pár pillanat múlva 50 000 torokból visszhangzott az új császár neve. Az istenek beváltották ígéretüket, s természetes, hogy az a hit, amelyet így jutalmaztak, ezentúl még kevésbé rendülhetett meg. Nem csak most, hanem néhány hónappal később is, mikor Numerianus testvérét, a nyugati légiókra támaszkodó hitvány Carinust kellett eltaposni, érezte Diocletianus, hogy az istenek oltalma alatt áll. S ha eddig pártfogóit remélte bennük, ezentúl szövetségeseinek tudta őket, akiknek hálával és kötelességgel tartozott. Ezért nem mulasztott el soha semmi szertartást, s ezért találta minden levélrezdülésben, minden váratlanul megszólalt madárhangban, minden csillagsugárban, amely fényesebbnek vagy halványabbnak látszott a rendesnél, az ő akaratuk megnyilvánulását. S tudósait azért tartotta, hogy megmagyarázzák neki ezeket a jeleket. A fényes gyülekezetben, amely a város tanácsházában várta a császárt, senki se sejtette, milyen belső meghatottság vette azon erőt. Legkevésbé Maximianus, a vénasszony képű, puffat öreg katona, akinek peckes tartása meg akarta hazudtolni ráncait. A társ császár lóháton tette meg a hosszú utat Mediolanumtól Ázsiáig, testőrei a Herkuleuszok élén. Gyaloghintót ugyan kettőt is hozott magával, de azok egyikéből egy lefejeztetett római szenátor fiatal özvegye kukucskált ki, a másikból egy vöröshajú kvád királylány. A két szentséges úr megölelte, megcsókolta egymást. A vöröshajú királylány nem tudta idejében visszakapni a fejét, Maximianus észrevette, hogy a császár szeme megakadt rajta. Állami érdek, magyarázta kacsintva. A túszt szem előtt kell tartani. Emennek az ura után meg én örököltem. Illő, hogy én ruházzam szegény özvegyet. Diocletianus mindig tiszta életű ember volt. Törvényeket is adott ki a családi élet védelmére, s azokat uralkodó társai is aláírták. Máskor nyilván eszébe juttatta volna ezt kollégájának, mostani hangulatában igyekezett érdeklődő arcot vágni az öreg bajtárs léha fecsegéséhez. Az előkelőségek, akik a császár fogadására összegyülekeztek, illő távolban tiszteletteljes hódolattal várták, míg a világurai kifejtik első eszmecseréjüket a birodalom helyzetéről. Minden alattvalót megnyugtathatott az az elégedett derű, amely a szentséges arcokról sugárzott. A hódolók gyűrűje azonban hirtelen ketté vált. Utat kellett engedni Tágésznak, az udvari főpapnak, aki augúriai és haruspexei élén közeledett. A drágaköves mitrát és arannyal szőtt szalagokat viselő pohos ember egy bíborkendővel letakart ezüst csészét tartott a két tenyerén. Legszentebb imperátorok, térdelt az Augustusok elé, a Magna Mater szent városában ezzel a csodával üdvözölnek benneteket az istenek. Az egyik augur leemelte a kendőt a csészéről. Egy bíborszínű lúdtojás volt benne. A Jupiter Capitolinus templomában tartott Szent Ludak egyike tojta aznap reggelre. Mit jelent ez, Tágész? Nézte a császár tisztelettel a tojást. azt, hogy az isteneknek öröme telik bíborotokban, emelte a főpap behízott szemeit a császárra. Milyen könnyű, kapta fel Maximianus a tojást. Tágesz elkomorodott, de méltóságos arccal adta meg a magyarázatot. Mint hogy az istenek kegyelméből ti is könnyen viselitek bíborotok nehéz terhét. Az egyik gyaloghintó felül halk köhécselés hallatszott. A túsz királylány szerette volna közelebbről megnézni a csodát. Viszem, mosolyodott oda a szerelmes öreg gyerek. El is indult, de erre a másik gyaloghintóból hallatszott sziszegés. Az özvegy gyűrűs, karpereces fehér karja kinyúlt a könnyű sejemfüggönyök mögül, és türelmetlen mozdulatot tett. Az asszony előbb akarta látni a csodát, mint a másik, aki csak lány, ha királylány is. Viszem, fordult oda is Maximianus, és legyintett is a kezével. A legyintő kézből kicsúszott a tojás, s mire Tágész odaugrott, már szét is zúzódott a mozaikon. Rossz jel, futott végig az ilyet mormogás az egész társaságon. Maximianus csodálkozva fordult Dioklecianushoz. A tojás üres volt. Tágész nagy gonddal szedegetett bele a csészébe minden hét darabkát, közben megtalálta a lélek jelenlétét. A csoda ezzel teljes. A bíborhéj magába szívta a tojás belsejét. Az istenek akarata az, hogy az egész birodalom a ti bíborotok szolgálatára legyen. A magyarázat megnyugtató volt, de azért Dioklecianus gondolkodóba esett. A bíbornak vérszíne van, s a bíbortojás háborút is jelenthetett. Nem szerette volna pedig, ha uralkodása vérben áldozik le. Élete nagyobb része a harctereken telt el, s mint császár se irtózott a vértől. Meggyőződése volt, hogy a hatalomnak az a legjobb ragasztószere, és soha egy pillanatnyi kétség sem akasztotta meg a kezét, ha halálos ítéletet kellett aláírni. Most valami magának is megmagyarázhatatlan változást érzett magában. Ma az alkonyati pirosságot se szerette nézni, mert a vérre emlékeztette. Futárt küldött vissza Dorileumba. Megkegyelmezett az arénára szánt bűnösöknek. A prétort bányamunkára, a vesztegetőket számkivetésre ítélte. Mikor a rendeletet aláírta, arra gondolt, hogy életében ez az első kegyelmi ténye. Azután rájött, hogy volt már egy, az is ezen az úton, mikor a zsellért felszabadította. Ha az apától engedte volna elvenni a fiát, az fölért volna egy halálos ítélettel. Maga is elcsodálkozott rajta, honnan támadt ilyen gondolata. Nem mintha rossz embernek tudta volna magát, de eddig sohasem érezte, mintha köze volna más emberhez. Császár volt ura a világnak, s mint ahogy Zeus, sohasem olvasta még meg a fűszálakat, ő se vetett ügyet az emberi fűszálakra, amelyeken lába taposott. Látszik, az öregség hozza magával ezeket a változásokat. Az ember lefelé megy a dombról, a szemhatára összeszűkül, s még a messziségek homályba vesznek, a közel apróságok megnőnek. Dioklecianus, amennyire utána tudott számítani az életének, amelynek kezdetét senki se tartotta nyilván, 57. évében járt. Amikor a világ egyik ura hirtelen csömört kezdett érezni a vérnek még a gondolatától is, a másik patakokban zuhogtatta azt eléje. Maximianus szóbeszéd közben azt kérdezte tőle, ismeri-e a tébai légió hiteles történetét. Mint mondta, az juttatta az eszébe a dolgot, hogy az út egy helyen égő erdő mellett vezetett el. Forgó szél szaladt végig a kavargó szikrákkal a száraz mezők felett, amerre elhaladt, mindenütt tűzszalagok lobogtak. Nem. Dioklecianus nem emlékezett rá, hogy hallott volna az esetről. A nyugati Augustus elmondta neki bőbeszédűen, dicsekedően a maga gyönyörűségére, mint egy régi vadászkalandot, amelynek emléke mindig jól esik. A dolog Helvéciában történt, mikor a gall parasztok lázadását kellett leverni. A rongy népben sok volt a Krisztus hívő istentelem, s a gyalogság főparancsnoka azt jelentette Maximianusnak, hogy a tébai légió összeszűri velük a levet. Valami titkos jelük lehet, amiről megismerik egymást, mert ha szembe kerülnek, a levegőben nyilaznak. Kerül a sor. A tébaiak soha se hoznak levágott fejeket, holott azokat beváltja a hadikincstár. Maximianus hitte is nem is a dolgot, de hogy minden kétségét kivesse, próbára tette a gyanús légiót. Octodorumnál körülzáratta a többi légióval, és elrendelte, hogy minden tébai mars oltára előtt újítsa meg az engedelmességi esküt. Secundus, a légió parancsnoka erre előlépett, és nyíltan megvallotta, hogy ők keresztény vért nem ontanak. A lázadó kínpadon vérzett el. Mauritius, akit helyébe léptetett az imperátor, szintén. Miután a többi tiszteket is kivégezték, felszólította a közkatonákat: ki hajlandó átvenni a parancsnoki botot, engedelmességet fogadva és engedelmességre kényszerítve a többit is. Előállt egy öreg katona, és valamennyiük nevében ezt mondta: mi a zsoldért életünket ígértük, az a tiétek, elvehetitek tőlünk. De arra egyikünket se lehet kényszeríteni, hogy mi vegyük el testvéreinktől az Isten ajándékozta életet. Maximianus erre kiadta a parancsot a lázadó légió megtizedelésére. 6600 ember halálos csöndben olvasott ki maga közül 660-at, azokat egy csoportba terelve agyonnyilaszták. Az Augustus még most is el volt ragadtatva a nagyszerű látványtól. Herkulesre mondom, érdekesebb volt akármilyen cirkusznál. Még most is látom az öreg szószólót, akit csodálatosan elkerültek a nyilak, úgyhogy külön kellett kivégeztetni, szöget verettem a halántékába. Akkor kiabálta azt, hogy mentől jobban szétverik a szikrát, annál több tűz lesz belőle. Aztán mesélte tovább, hogy a megtizedelt légiót szétszórták a többiek közt, és addig tizedelték őket tovább, míg egy ember se maradt a 6600-ból. Diocletianus ezt már nem nagyon hallotta. Tudta, hogy uralkodótársa azt tette, ami kötelessége volt. Ő is azt cselekedte volna a helyében, mégis úgy érezte, nem bírja tovább hallgatni. Hátrahúzódott a gyaloghintóban, és aludni próbált. Már közel jártak Antiohiához, valami Apaté nevű falucskán mentek keresztül. A kuriózusok, akik itt is előre nyargaltak, hogy a kiválasztottak szájába adják a szót, zavarodottan tértek vissza, és félrehívatták az udvarmesteri hivatal vezetőjét. Arra kérték, ezt a falut kerüljék el. Van Antiohiának más útja is. Ő kegyelmessége megbotránkozva tiltakozott. A leghatározottabban kijelentette, hogy az előre megállapított útirány megváltoztatásáról szó se lehet. Ez beleütközne a legszentebb rendtartásba. A császárnak se alkalmatlankodjanak a kéréssel, mert az tudja, hogy rend az alapja mindennek, és csak felingerelnék vele, ha a felforgató szándékot előterjesztenék. Így aztán bementek a faluba. Már a községházát is elhaladták, de se emberrel, se semmiféle lelkes állattal nem találkoztak. A császárnak feltűnt a dolog, de senki se tudott neki magyarázatot adni. Mikor elérték a falu déli szélét, a legszegényesebb vályokházakat, az egyikből kutyaugatást hallottak. A császár parancsot adott, hogy kutassák ki a viskót. A testőrök vagy 20 rongyos embert, férfit, asszonyt hajtottak ki belőle. Reszketve hultak porba a fényes urak előtt, de nyilván tudták róluk, kicsodák. Egy hajlott hátú kopasz öregember, akinek fehér szakála több helyen le volt perzselve, megszólalt: bocsásd meg, szentséges úr, hogy elbújtunk előled. Nincs tisztességes ruhánk, nem mertünk szemed elé kerülni. Ki vagy te? Nézett rá csodálkozva a császár. Nem Quintusnak hívnak? Nagyon hasonlítasz a kertészemhez. Az a bátyám, szentséges úr. Én Antimus vagyok, az olajütő. Ezek meg a rokonaim, testvéreim a Krisztusban. Én pásztoruk vagyok. Maximianus ráförmett. Tehát istentelen vagy? Meg a többiek is? Az öregember alázatosan, de határozottan válaszolt. Bocsáss meg, szentséges úr, csak most tudtam meg haragos szavadról, hogy te vagy a császár. De nem vagyunk istentelenek, egyebünk sincs, mint az istenünk. Hogy égett meg a szakállad? Kérdezte Diokleciánus. Az adószedéskor égették le, szentséges úr. Először elvitték az olajütőmet, azután leszedték rólam a ruhát, aztán a szakállamat próbálták, hogy elég kemény volna egy kefének, de csak tréfából tették, szentséges úr. Hát a többiek hol vannak a faluból? Mindnyájan elszögdöstek az adók elől. Elmentek koldusnak a városba. Azt mondták, ott nem kínozzák őket, és ingyen gabonát kapnak. Nem tudom, igaz-e, de abban bíznak, hogy húst is kapnak az oltárokról. És hová lettek az elöljáróitok, a dekúriók? Féltek, hogy őket az állami adószedők kínozzák meg úgy, mint ők minket. Úgy beszélték, hogy a barbárokhoz szöknek át. És ti? Húzta össze szemöldökét a császár. Ti miért nem szöktetek el? Mert mi megadjuk a császárnak, ami a császáré. Azt mondtátok, semmitek sincs, csak az istenetek. Őhozzá imádkozunk a császárért. Maximianus megsuhogtatta a veszélyét. Nekem azt beszélték, hogy a keresztényeknek mindenütt vannak kincseik, mert nekik az istenük nem kerül semmibe. Az öregember hátra kiabált valamit egy rendesebben öltözött fiatalos asszonynak. Annak halk utasítására két rongyos asszony meg három rongyos ember, akik az utolsó sorban térdeltek, előbbre kúszott. Fölemelték az arcukat, gyulladt keléses szemhéjuk alól világtalan merev szemgolyók néztek a császárokra. Ezek a vakok a mi kincseink, mutatott rájuk Antimus. Isten ránk bízta őket, hogy viseljük gondjukat, és mi megosztjuk velük gyökérkenyerünket, hogy Isten részeltessen bennünket az örök élet kenyerében. Hát nem rossz üzlet, nevette el magát Maximianus. Diokleciánus hátrafordult a kamarások csoportjához. Doroteus, Gorgonius, lássátok el ezeket ennivalóval és ruhával! Aztán indulást parancsolt a kocsi hordóknak. Maximianus körülnézett, asszonyainak kocsiját keresve. Aztán meglepetve fordult a császárhoz. A te két kamarásod is istentelen? Hogy? A kopasz keresztet vetett rájuk, ők meg a kopaszra. Diokleciánus vállat vont. Lehet, az ő dolguk, leghívebb szolgáim.